Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk titeket az újabb Töri Fakt epizódban, melynek a témája ma a Rákóczi szabadságharc lesz. Fogunk beszélni annak okairól, céljairól, fordulópontjairól és a lezárásáról. Megnézzük Magyarország helyzetét a Habsburg birodalomban, a szabadságharc kibontakozását, a szabadságharc és Európa viszonyát, a belpolitikai viszonyokat, és akkor végül a szatmári békével fogjuk zárni az adást, és annak kiértékelésével. Úgyhogy kezdjük rögtön Magyarország helyzetével a Habsburg birodalomban. Milyen volt a kapcsolat?
Ez egy, így előreláthatólag is, ez egy elég hosszabb adásunk lesz. Maga a Rákóczi szabadságharc nagyon összetett témákat érint, ugyanis maga a szabadságharc rengeteg pontjában, itt már a felvezetésben elmondott alpontban is, ez látszik, hogy rengeteg külpolitikai eseményre, vagy külpolitikai nagyhatalom politikájára kitekint. Tehát maga a Rákóczi szabadságharc nem csak egy belpolitikai kérdése a magyaroknak, hanem abszolút rengeteg külpolitikai kihatása és ráhatása is van a témának, így itt mindenféleképpen érdemes nagyon-nagyon figyelni, és rengeteg lexikális ismeretet így magatokba szívni így a hallgatás során. Itt a kérdés alapvetően az, hogy honnan is kell most itt kiindulnunk, hiszen itt a magyarországi kora újkori történelem ugye a török kort fedi le, és hát itt azért középszinten elég sok kimaradt, többek között a török kiűzése is, ami a Rákóczi szabadságharcnak egy nagyon fontos előzménye. Így itt fogjuk mi is felvenni a fonalat, hogy mi is történik az idegen oszmán törökök kiűzését követően. Magyarország felszabadul, avagy sem? Annyit elárulok, hogy nem fog, hanem a törökök helyét egy másik külpolitikai hatalom, dinasztia Habsburgok fogják átvenni. Ugye mi is az alapja a Rákóczi szabadságharcnak legfontosabb előzménye? Ugye az, hogy a magyarok a törökök kiűzéséből nem tudták érdemben kivenni a részüket. Ez azt jelenti, hogy a magyarok nem önerőjükből űzték ki a törököt, és ezt Zrínyi programjában ki is fejti, hogy ez milyen következményekkel járhat, és ez meg is fog valósulni. Ugye a Habsburgok ezt követően egy megbízhatatlan ellenfélként kezelik a magyarokat. Erre majd később ráerősít a Tokaj-hegyaljai felkelés is, ami egy Habsburg ellenes felkelés volt. Lipót új területként tekint a Magyar Királyság területére, ahonnan kiűzte a törököket. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy olyan területnek tekinti az egykori Magyar Királyság területét, ami az ő területét képezi, az ő jogát képezi arra, hogy azt megszállhatja. Lipót újra abszolútizmust épít ki, virágzik az ellenreformáció, visszaélések vannak a magyarság körében. Ugye milyen visszaélésekről adhatunk számot? Többek között. Az egyébként is elszegényedett parasztságot a Habsburgok sújtják a porcióval és a forsponttal, azaz a Habsburg hadsereg élelmezésével és elszállásolásával. Ezt mind a magyar parasztságnak kell kifizetnie, akik végig szenvedték a kettős adóztatást a törökök alatt. Vagy még. A kirobbanó spanyol örökösödési háború kitörésével ugye a haditanács elkezdi a sorozást a magyar jobbágyság körein belül is, hogy Habsburg zászlóat harcoljanak a spanyol örökösödési háborúba. Maga az örökösödési háború nagyon fontos külpolitikai tényezője lesz majd a Rákóczi szabadságharcnak a későbbiekben is, ki fogunk erre majd térni. Újabb adókat vetnek ki a Habsburgok az elszegényedett törököktől megszabadult magyar jobbágyságra. Ugye a dinasztia átdobja a haderő jelentős részét a nyugati frontra, de itt is állomásoztat Habsburg csapatokat. Ez az alap tézisünk, ez okoz konfliktust a Habsburgok és a magyarok között. de akkor nézzük is a részleteket. 1699-ben ugye megkötik a törökökkel az úgynevezett karlócai békét, amely lezárja ugye az oszmán birodalom elleni hadműveleteket, és az ország a Temesköz kivételével ugye teljesen felszabadul, hangsúlyozom, a török elnyomás alól. Az ekkor a Habsburg dinasztia élén első Lipót császárral, aki 1657-től 1705-ig viseli ezt a címet, és a győztes jogán rendezkedett be a magyar királyság területére, mint egy hódító szerepkörben. Ugye a bécsi udvar erőfölénye a birodalom politikában érvényesült. Ugye a visszafoglalt területeket saját kezelésbe veszik, mármint a visszafoglalt magyar területekről beszélünk természetesen, megalkotják az úgynevezett új szerzeményi bizottságot. Ez azt jelentette, hogy a nemesi család tagoknak régi oklevelekkel kellett bizonyítaniuk egy-egy birtokhoz való tulajdonjogukat, és majd csak a birtok becsült értékének 10%-ának megfizetését követően kaphatták vissza a birtokállományukat. Az udvar eközben ugye látványos földadományozásokkal jutalmazza a Habsburg hadsereg főtisztjeit és hadi anyagbeszállítóit. Ugye az elhúzódó hadműveletek jelentős költségeit ugye a jobbágyokra hárítják a kivetett adókkal, amit előbb is említettem, miközben ugye a felszámolt és helyüket kereső vitézlő rendcsapatai ugye újabb kuruc mozgalmakat fognak ugye kirobbantani. Mi a helyzet Erdéllyel? Ugye Erdély esetében is visszaélésekre kerül majd sor. Az erdélyi fedelmséget első Lipót Bécs irányítása alá rendeli 1691-ben a Diploma Leopódium nyilatkozattal. Ugye az uralkodó megőrizte az erdélyi rendek ugye önkormányzati szervezetét, azt nem bolygatja meg, ugye ígéretet tesz a korábbi törvények betartatására, és megtartotta a négy bevett vallás szabad gyakorlását is, de Erdélyt a bécsi udvar irányítása alá rendeli. Ugye a Lipót a török kiűzését követően ismét ugye felajánlotta az országot Szűz Máriának, ugye a magyarok nagyasszonyának, ugye ezzel az uralkodó Szent István példáját követi, és cselekedette ugye a vallási elkötelezettsége mellett egyfajta politikai tartalommal is bírt. Ugye Szent István felajánlását az egyik legendája őrizte meg, és bár ugye a történészek nagy része ugye utólagos eszmei okok miatt ugye nem tartja ezt teljesen hiteles eseménynek. A magyar közszület ugye évszázad óta Magyarországot Mária országának, ugye Regnum Marianumnak ugye tekinti, és maga első Lipót emellett ugye fogadalmat tesz arra is, hogy annyi templomot épít újjá, amennyit a török elpusztított. Nyilván ennek abszolút propagandisztikus hatása van első Lipót szemében. Ugye a bécsi udvar ugye mindemellett számol azzal is, hogy a kuruc mozgalom esetleg újra erőt kap. Kik is a kurucok? Ugye szintén ehhez azért érdemes tudni itt a török kiűzése környéki eseményeket. Ugye a kurucok ugye Tököli Imre fennhatósága alatt álló egykori végvári vitézekből összecsapott haderő volt. Ugye Tököli Imre ugye a felszabadító háború alatt ugye mindvégig kitartott ugye a törökök mellett, ugye az 1697-es zenitai csatában is a török szultán oldalán harcol egyébként a kuruc haderővel. Így a Habsburg Lipót jogosan tarthat a kuruc mozgalom fellángolásától a Habsburgok ellen. Ugye ugyanabban az évben az ország északkeleti részében kirobban egy nagyon fontos felkelés, ami a Rákóczi szabadságharc egyik fontos előzménye, már konkrét előzménye. Ugye ez a Tokaj-hegyaljai felkelés volt, Sárospatak és Tokaj térségében robban ki, ez a paraszt felkelés, ez nagyon fontos, ez paraszt felkelés, jobbágy felkelés volt, amelyet a császári csapatok hetek alatt természetesen felszámolnak, viszont ez egy megfelelő üzenet értékkel bír a Habsburg kormányzat felé.
Bocsánat, az volt az oka, hogy ugye őket sarcolták meg inkább? Leginkább?
Így van, itt a visszaélések abszolút a Tokaj hegyaljai felkelésnek az okai. Így van.
És azzal kapcsolatban mit tudsz mondani, hogy itt ugye beszélünk a török aluli felszabadulásról, itt a tábornoki, meg ilyen hadvezetési funkciókat szinte minden esetben az osztrákok látták el, a Habsburgok? Tehát nem voltak olyan, nem tudom, nagyobb magyar hadvezérek, tábornokok, akik akár valaminek az élére tudtak volna állni? Tehát itt ugye említetted Tököli Imrét, aki egyértelműen egy ilyen alak lehet, de nagyon más ilyen nevesebb magyar vezér nem tűnt föl a színen.
A török kiűzését kétféleképpen kell értelmezni, mint katonai siker és mint politikai siker is. Katonai sikerként a magyarok természetesen tudtak felmutatni mondjuk tököli szemében is tudtak volna felmutatni ugye nagyokat, viszont itt politikailag nem volt olyan szereplője ekkor az osztálynak, aki politikailag össze tudta volna fogni a magyarokat, és nyilván a Habsburgok katonai erejüket tekintve nyilván erősebbek voltak, mint itt ugye a magyarok lettek volna akár a királyi Magyarország területén. Tehát itt egyértelmű, hogy Habsburg túlsúly volt. Tehát itt esély nem volt arra, hogy itt magyar érdekek érvényesüljenek.
De ki volt akkor az ország vezetője?
A hódoltság területén ugye a vezető réteg nagy része elvándorol. Ugye Erdély a mérleg politikáját folytatja, hogy épp kihez próbál meghúzni és próbál mozgolódni, de ugye több erdélyi fejedelmet is meg akarnak koronázni magyar királynak, de ezt nem vállalják be. Mert tudják, ha azt bevállalják, az se a török, se a Habsburg nem fogadja el. Tehát ugye Bethlent is, és Bocskait is próbálják befűzni, ugye Rákóczit is, őt ugye erdélyi fejedelemnek fűzik be. Magyar királynak is akarják Rákóczit egyébként, de ezt nem fogadja el. Tehát tudja, hogy azt a Habsburgok sem nyelnék le, ugye ezért keres ugye külhoni jelöltet a poroszoknál például. De az, hogy az ország, tehát a Erdély így, a hódoltság ugye nem volt vezető réteg jelen gyakorlatilag, teljes pusztultság volt. A királyi Magyarország területén pedig abszolút már 1541-től kezdve Habsburg fennható, sőt, már Habsburg Ferdinánd óta Habsburg fennhatóság van. Tehát a Mohácsi csatát követően, amikor az ország két részre szakad. Tehát nem volt egy ilyen egység. Rákóczi volt az egyetlen, aki így opcióként szolgálhatott volna. A Habsburgok a Tokaj-hegyai felkelést leverik, illetve hogy beszámoljunk még egy magyarokat ért sérelemről, ugye a Habsburgok elrendelik, az udvari haditanács elrendeli ugye a magyar váraknak a lerombolását, ugye ezzel is ugye a kurucok mozgás terét ugye csökkenteni kívánják. Összességében tehát itt ebbe az első fázisban arról beszéltünk, hogy mi történik itt a török kiűzését követően, milyen visszaélések történnek Habsburg oldalról, összegezve egy abszolútisztikus hatalom képítése kezdődne meg a magyar királyság területén, amelyek abszolút szembefordítják a magyar társadalom teljes egészét, Jobbágyot és Nemest is a Habsburg dinasztiával. A következő fejezetben pedig azt fogjuk megnézni, hogy már a szabadságharcnak milyen konkrét, akár katonai vagy politikai előzményei voltak.
Szóval így beszéltünk sok mindenről, arról, hogy mindenki elégedetlen volt magyar oldalról, és akkor nyilván mindenki az 500 forintosról ismeri Rákóczi Ferencet, meg már lehet, hogy valaki össze is tudja kötni, hogy ennek a hátán a Sárospataki vár is látható, amit már meg is említettünk, de akkor ő mégis hogyan lépett a színre, mi vezetett ehhez?
Első Lipót egyre látványosabban az abszolútisztikus hatalom képítésére törekszik, annak minden nemű pontjával, ellenreformációval, abszolútisztikus császári hatalommal, a rendek mellőzésével, és a többi, és a többi. A rendeleti kormányzással, Bécs intézkedéseivel. A Bécs intézkedés és első Lipót lépései egyre inkább a nemesség jelentős részét elidegenítik a bécsi ugye udvartól, a jobbágyságot többszörös adóterheivel megértelmszerűen teljesen a bécsi udvar ellen hangolja első Lipót. Ugye a kuruc érzelmű ugye politizálás egyre népszerűbbé válik, ugye ez a mit is jelent ez a kuruc érzelmű politizálás, tehát az egységes Magyarország célja az idegen hatalomtól való akár katonai úton történő megszabadulást. A Habsburgok pedig igyekeztek ugye erőt, abszolútisztikus hatalmat mutatni, és ezzel az abszolútisztikus hatalommal elnyomni a kuruc érzelmű politikát, amivel nem elnyomják ezt, hanem inkább csak felszítják. De kellett egy vezető ennek a mozgalomnak az érére, és akkor itt kapcsolódik be majd második Rákóczi Ferenc. De hogy egy kicsit tisztában legyünk az, hogy ki is volt ez a második Rákóczi Ferenc. Rákóczi Ferenc fejedelem és Zrínyi Ilona fia, később Tököli Imre mostoha fia, ugye, mint tudjuk, Zrínyi Ilona ugye, hozzá megy Tököli Imréhez, ugye Rákóczi Ferenc halálát követően. Ugye Munkács várának feladása után a Habsburgok elszakítják ugye anyjától második Rákóczi Ferencet, Bécsben nevelkedik egyébként, az érdekes, majd ezt követően Európába utazgat, megismerkedik ugye a Rajnai fronton a modern hadviseléssel, ami majd ugye a szabadság hartban is megjelenik. Második Rákóczi Ferenc külpolitikai kapcsolatokat is képít házasság révén, francia és német kapcsolatokat, ugyanis egy francia hercegnőt, ugye Charlotte Améliát veszi el feleségül. Ugye Rákóczi nagykorúvá válását követően visszakapja a magyarországi birtokait, visszatér Magyarországra, és megpróbálta fölvenni a kapcsolatot ugye a napkirállyal, a francia napkirállyal, azaz a Habsburgok ellenségével, de levelezéseit elfogják, és börtönbe kényszerül. Ugye 1701-ben második Rákóczi Ferenc ugye hűtlenség vágyával letartóztatásra kerül. Ugye Rákóczi azonban ugye egy csellel megszökik a bécsújhelyi börtönből, és ugye Lengyelországba menekül, ahol ugye a megfelelő pillanatra vár a hazatérésével kapcsolatban, és hát ez a megfelelő pillanat, ez a kuruc érzelmű politikai mozgalom lesz. Ő is értesül a Tokaj-hegyai felkedésről, már ez elindítja benne ezt a folyamatot, hogy ő egy a Habsburgok ellen irányuló kuruc mozgalom élére álljon.
De erre én úgy emlékszem, hogy konkrétan kb. Felkérték, nem?
Így van. Hát nem a Tokaj-hegyai felkerésre, de így van, majd felkérik hivatalos formában, így van. Tehát a belpolitikai helyzet adott, a belpolitikai lehetőségek adottak egy a Habsburg ellenes felkelés elindítására. Mint mondtam az elején, a Rákóczi szabadságharccal kapcsolatban ki kell tekintenünk Magyarországon kívüli eseményekre is, így ezt most meg is fogjuk tenni, úgyis egy külpolitikai Habsburgok érintő konfliktus ad lehetőséget a szabadságharc elindítására. Ugye 1701-ben kirobban a spanyol örökösödési háború, amely 1714-ig elhúzódik, amiben a Habsburgok is belesodródnak. Ugye a császári ezredek nagy részét ekkor átdobják Magyarországról a 14. Lajos által megnyitott nyugati frontra. Mi is ez a spanyol örökösödési háború? Nagyon röviden. Spanyol örökösödési háború a spanyol trón megüresedésére robban ki 1701-ben. Ugye a spanyol trónon ugye Habsburgok ülnek, ugye a Habsburg spanyol ága. Miután az kihal, értelemszerűen az osztrák Habsburg ág igényt tart a spanyol trónra, viszont ugye Lajos a napkirály, ugye 14. Lajos francia napkirály házasság révén szintén igényt tart a spanyol trónra, így ez egy óriási nagy európai konfliktus fog szűnni, amiben több európai ország is majd csatlakozik, attól függően, hogy kivel kötnek szövetséget. Értelemszerűen egy francia-spanyol egyesülést Európa nagy része nem akart hagyni értelemszerűen, tehát az óriási nagy erőegyensúlyi felborulás jelentett volna Nyugat-Európában. Viszont ez Magyarországnak kedvező volt, ez a Habsburg ellenes spanyol örökösödési háború, mert így 1703-ban egy kisebb mozgalom kezdett el szerveződni, ugye Esze Tamás vezetésével, ugye Tiszaháton egy Habsburg ellenes felkelés kezd el szerveződni, amelynek ugye a jobbágy származású Esze Tamás volt a vezető, ahogy előbb is említettem, és ő Rákóczi Ferencet kívánja felkérni a tiszaháti felkelés és majd egy szabadságharc vezetésére. Ugye a meginduló szabadságharc kiáltványa fegyverbe szólított ugye minden nemest és ugye nemtelent, ez egy elég ismert mondata a szabadságharcnak, de az első hetekben a felkelés inkább egy jobbágy mozgalomként valósult meg, ugye Tiszahátról indul, tehát Magyarország keleti, észak-keleti részéről ugye bontakozik ki, ez a kezdetben még valóban jobbágy felkelésnek mondható szabadságharc. Ugye a tiszaháti felkelés csapat ugye a Károlyi Sándor vezetésével a nemesi bandériumok szétverik majd a későbbiekben, és így eszkalálódik majd szabadságharcá. Rákóczi Ferenc elfogadja a felkérést, Lengyelországot elhagyván, ugye visszatér Magyarországra, és a felkelés érére áll, így a hivatalos évszáma második Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcnak az 1703, és majd 1711-ben a szatmári békével zárul le. Ugye előbb említettem, hogy ugye Esze Tamás felkéri Rákóczit, ugye ezt az úgynevezett ugye brezáni kiáltványában teszi meg, amiben ő, illetve Kis Albert a tiszáti felkelés vezetői játszanak szerepet. Ugye a brezáni kiáltványban ugye kérik fel Rákóczit a szabadságharc vezetésére, amit Rákóczi ugye elfogad. Ugye a hatalmaskodó idegen nemzettel szemben a régi jogok visszaszerzése a cél, ez a megfogalmazott célja a kiáltványnak, tehát ha ezt értelmezzük, bontsuk külön, ugye a hatalmaskodó idegen nemzet, ugye a Habsburgok, és a régi jogok visszaszerzése, ugye Magyarország függetlenségének a visszaállítása a szabadságharc legfőbb célja, tehát egy kettős célja van a Rákóczi szabadságharcnak. Tehát nem itt a Habsburg házzal való szakítás egyébként feltétlenül a cél, ez fontos, hanem a felkelők alapvető célja az, hogy a függetlenséget ezen belül kivívják a Magyar Királyság számára. Ugyanakkor Rákóczi megtiltja a fosztogatást és a rombolást is a szabadságharc idején. A kedvezőtlen előjelek ellenére, mint mondjuk a Habsburg hatalmi túlsúly és katonai erőfölény, Rákóczi felvállalja a harcokat, a taktikai érzékét főleg ugye a megismert európai hadviselésnek köszönheti. Határozott fellépésről adhatunk tudósítást Rákóczi személyében, hogy egyesítette a nemességet, illetve a jobbágyság érdekeit. Ugye a katonának állt ugye jobbágyokat mentesítette a földes úri szolgáltatásokkal, de keményen fellépett ugye a nemesi kúriákra támadókkal szemben. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a jobbágyoknak biztosítja a földesúri terhektől való mentességet, a nemeseknek pedig megígéri és ígéretet tesz, hogy nem egy jobbágy felkelés élére áll, mint ő második Rákóczi Ferenc. Ez nem egy jobbágy felkelés, hanem egy az ország függetlenségét biztosító szabadságharc. Ezzel meggyőzi a jobbágyokat, és meggyőzi a nemességet ideig óráig, hogy ez nem egy jobbágy felszabadítást célzó mozgalom lesz. Tehát ez volt az első legfontosabb feladata, hogy a társadalmi hátterét megteremtse a szabadságharcnak.
Azt lehet tudni, hogy mondjuk létszámban körülbelül mennyien álltak be a szabadságharc eszméje mögé?
Nem, ilyen kb. Egy 70-30% van, főleg jobbágyok nyilván. Illetve hát a jobbágyokon belül ugye az egykori végvári vitézek, kurucok, hajduk voltak jelen a szabadságharcban. A nemesség főleg mint anyagi támogató jelenik meg a szabadságharcban.
És itt említetted, hogy ugye nem az volt feltétlenül a cél, hogy teljesen szakítsunk a Habsburgokkal, de akkor mondjuk mi volt az elképzelés arra az esetre, hogyha nyer a szabadságharc?
Hát az alapvető elképzelés ugye abból eredt, hogy ugye az országot talpra kell állítani. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy itt egy 150 éves török elnyomás után vagyunk, ami gazdaságilag megviseli az országot. Maga Rákóczi egy teljes belső önállóságot kívánt az országnak biztosítani, egy teljes függetlenséget, egy országon belüli közigazgatásra és irányítással. Itt valószínűleg a Habsburgokkal egyfajta ilyen gazdasági kapcsolat kiépítését kívánták megtartani.
Tehát akkor magyarán úgy képzelte el, hogy mondjuk ő lenne akár a király?
Nem, az bizonyosan a török sem fogadta volna el egyébként, hiszen a törökök azért, ha még nem is már nincsenek lenne az országban, de azért még az emberekben és a közszuradban még ez a törököktől való félelem megvan. Tehát például a Rákóczinak ezt a fajta döntését ez is indukálta. Tehát muszáj volt a Habsburgokat így jobb kézről megtartani, hogyha esetleg a török újra támadna, akkor hozzájuk tudnak nyúlni.
Mondjuk ez érdekes. Akkor csak éppen annyira verjük meg a Habsburgokat, hogy még segítsenek nekünk, hogyha a törökök újra támadnának.
Így van. Nagyon leegyszerűsítve, igen.
És milyen eredményei voltak ennek a szabadságharcnak?
Ugye az 1703-as év nyarán kibontakozó szabadságharc elég látványos eredményeket hozott. Az év végére az ország egy jelentős részét, úgy mint a Tiszántúlt, a Dunatisza közét, a felső magyarországi vidéket, ugye a kurucok elfoglalták. Ugye a nemesség tömegesen csatlakozik egyébként a mozgalomhoz, ugye itt tett Károly Sándor is, akinek átállása után csapataival egészen Bécsig tör előre egyébként a kuruc mozgalommal. Ugye a szabadságharc ugye lehetőségét, mint mondtam, nagyban befolyásolták az európai háborús események. Tehát amíg 14. Lajos lefoglalja a Habsburgokat nyugaton, addig a szabadságharc is sikeresen haladhat tovább. De itt nem csak katonai lefoglalásról van szó, és 14. Lajos a kezdetektől pénzügyileg támogatja a mozgalmat és a szabadságharcot, sőt még francia katonai tanácsadókat is küld az országba a Habsburgok ellen. Jól lehet, hogy az uralkodó nem kötött szövetségi szerződést a kurucokkal, tehát ez azért fontos. 14. Lajos azért nem állt ki nyíltan Rákóczi mellett a szabadságharc során. Ugye a protestáns hatalmak Anglia és Hollandia tartva a francia túlsúlytól, ugye a Habsburg Birodalom szövetségesei mögé sorakoztak fel a spanyol örökösödési háborúba, Rákóczi viszont ugye a franciák mellett harcol, és próbál meg ő is valamisféle anyagi támogatást küldeni az örökösödési háborúba, ezzel erősítve a francia kuruc kapcsolatokat. Ugye a protestáns államok ennek ellenére béke közvetítést vállaltak Bécs és ugye a kurucok között 1704-ben, nyilván ezzel is próbálva segíteni a Habsburgokat. Ugye a második Rákóczi Ferenc ugye elképzelése, ugye két alternatíva köré összpontosultak. A minimális ugye kívánalmának ugye a rendi sérelmek orvoslását és az önálló erdélyi fejlemség visszaállítását célozta meg. Ugye itt csatolnám vissza az előbbi mondatomhoz, hogy ugye nem egy teljes elszakadásról van itt szó. Ugye a maximális tervek egy független Magyarország kikiáltására összpontosultak, ahol a Habsburgoktól való elszakadás után ugye a rendi országgyűlés egy másik dinasztiából választott volna királyt, de gazdasági kapcsolatokat fenntartott volna a Habsburgoktól. Tehát már ennél a maximális célnál látjuk, hogy Rákóczi nem kívánt magyar király lenni. Ugye Rákóczi jelöltje kezdetben a franciák oldalán harcoló Miksa Emanuel bajor fejedelem volt, később majd a poroszokat, sőt, majd az oroszokat is felkeresi, bár az utóbbit már csak mint leendő szövetséges. Ugyanakkor ezek a kedvező időszakok nem tartottak sokáig a Rákóczi szabadságharcban. Ugye az európai kedvezőtlen fordulat a szabadságharc is kedvezőtlenül fog hatni. Ugye 1704-ben a francia bajos seregek súlyos vereséget szenvednek, és ugye a koalíciós erőktől, tehát a Habsburg erőktől, ugye Höstadtnál, a höstadti csatában a franciák vereséget szenvednek. Így a Habsburgok ugye figyelmüket vissza tudják irányítani a magyarországi eseményekre. Ettől kezdve, hogy 14. Lajos állama minden ugye front szakaszon védekezésre kényszerül a Habsburgoktól, és a kurucok nemzetközileg is elszigetelődnek, 14. Lajos is elzárja azt a minimális pénzügyi csapot, amit biztosított Rákócziaknak. A térség másik konfliktusa majd az északi háború lesz 1721-ig, az szintén meghatározta a szabadságharc mozgásterét, tehát ez a második külpolitikai esemény, amelynek ráhatáson a szabadságharcra. Ugye a háború első szakaszában ugye sikeres svéd király elfoglalja Lengyelország jelentős részét, ugye vereséget mér az orosz cári csapatokra, ugyanakkor a Habsburgoktól tartva elutasította a kurucok támogatását. Mit látunk az északi háborúban? Egyértelműen egy ilyen rukkapálást, egy ilyen segítségkeresést, amit már Rákóczi itt elkezd eszközölni. Ugye a spanyol örökösödési háború sikertelen mi voltából, Rákóczinak egy újfajta külpolitikai támogatást kell keresni, amit az északi háborúban próbál meg a svédekkel valahogy eszközölni. Viszont a svédek elzárkóznak a magyar támogatástól. Nem mernek, ahogy Lajos sem, ugye a svédek sem mernek ennyire elköteleződni a Habsburgok ellen. Ugye a svéd-magyar barátság ugye elhidegülése eredményezi az, hogy Rákóczi felvegye a kapcsolatot az oroszokkal, első Péter cárral. Egyébként érdekesek ezek az orosz-magyar kapcsolatok, hogy hogy alakulnak így a történelem során. Mindig is érdekes kapcsolatunk van az oroszokkal egyébként. Ez már itt is látszik. Ugye az orosz-magyar szövetségre 1707-ben kerül sor, tehát itt már látjuk, hogy a szabadságharc vége felé közeledünk. Ugye tényleges haszonnal ez a kapcsolat nem jár. A cár a svédek győzésére összpontosít, nem igazán tud érdemben segíteni Rákóczinak, és itt már megint csak egy ilyen segítségnyújtás látszik, hogy ugye Rákóczi így ugrál a európai konfliktusokban az országok között, tehát előbb a svédek, aztán a svédek ellenségei az oroszok, de nem fog sehol sikerrel járni, így egyre inkább elszigetelődünk, ami azt jelenti, hogy anyagi gondokkal kezd küzdeni a Rákóczi szabadságharc, egyre súlyosabb anyagi gondokkal.
Mert hogy egyébként ő, Rákóczi Ferenc elsősorban pénzt akart kérni a reménybeli szövetségeseitől, vagy katonai erőt is.
Teljesen tisztában volt az, hogy katonai szövetséget nem fognak felajánlani ezek a nagyhatalmak. Tehát egy ilyen jellegű belpolitikai konfliktusban nem másznak bele még az európai nagyhatalmak, illetve a nemzetközi politikai, külpolitikai irány is ekkoriban kezd úgy átformálódni a török után, hogy megtartsák a már kialakult európai hatalmi egyensúlyt. Tehát, hogy ezt ne nagyon borogassák már föl. Ugye ez majd Napóleon után még inkább érvényesülni fog a nagyhatalmakra.
Tehát akkor nem katonai, hanem
csupán anyagi. Így van, a kérdésre így visszautalva, így van, tehát itt főleg gazdasági pénzügyi támogatás, illetve hát királyjelöltet próbál majd keresni Rákóczi.
És akkor most beszéltünk a külpolitikai viszonyokról, de akkor nézzük meg a belpolitikai viszonyokat, hogy azok hogyan alakultak.
A külpolitikai viszonyok kedvezőtlenné válása érdekes, hogy kezdetben nem indukálta azonnal a belpolitikai helyzet rosszra fordulását. Bár az ország egész területét ugye a kurucok soha nem tudták ugye elfoglalni, a császári csapatok rövid időre azért sikeresen kiszorultak mondjuk Erdélyből, illetve a Dunántúrról is. Tehát azért most kicsit negatív színben tüntettük fel a szabadságharc eseményt, jelentős eredményekről azért be tudunk számolni a kurucok javára. Ugye a haderő legendás katonai vezetője, ugye a Vakbottyán vagy Ocskai László volt, ugye kiválóan alkalmazták ezt a portyázó harcmodort, amit a kuruc csapatok alkalmaztak, ugye főleg ugye lovas csapatokból álló sereg, azonban nem tudott megbirkózni a várakba visszahúzódó császári alakulatokkal. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ezek a kuruc vitézek a török várháborúkban edződtek meg, portyázó hadműveletekhez vannak szokva, még ugye a labanc, azaz a császári csapatok, ez szintén egy fontos fogalom, ugye a labanc a császári csapatokra használjuk, a császári csapatok pedig egyértelműen ugye tüzérségüket tekintve sokkal fejlettebbek voltak. Így ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a kurucok elfoglalták a területet, lásd Dunántúl, viszont a Dunántúlon lévő várakat nem tudják bevenni, legalábbis a nagy részüket. Ez azt jelenti, hogy a labancok, tehát a császári csapatok nagyon könnyedén át tudták csoportosítani várról várra az ellátásukat vagy a katonáikat. Tehát a kuruc csapatoknak magyarán szóval nem voltak ostromgépeik, nem voltak olyan eszközeik, vagy csak nagyon kis számba, amelyek alkalmasak lettek volna nagyobb várak bevételére. Ugye a második Rákóczi Ferencet előbb ugye Erdély fejedelemé választják 1704-ben, ez egy óriási fokú belpolitikai fordulatot jelentett, majd a Széchenyi országgyűlésen ugye vezérlő fejedelemmé kiáltják ki ugye a felkelők általános gyűlésére. A Széchenyi országgyűlés volt az első olyan országgyűlés, amiért azért kellett összehívni, hogy ugye valahogy menedzseljék belpolitikailag is ugye ezt a szabadságharcot, hiszen ahogy itt az előbb beszéltük, hogy itt nem csak az volt a cél, hogy akkor a Habsburgoktól valamilyen szinten megszabaduljunk, hanem itt rendezni kellett azt a kérdést is, hogy oké, de akkor mi legyen azután? Ezek az országgyűlések ezt próbálják meg majd eszközölni. Ugye itt a Széchenyi országgyűlésen a rendek, ugye azaz a nemesek, a polgárok, ugye a városok képviselői, illetve a vitézlő nép, ugye Rákóczi támogatására rendi konföderációt fognak kötni, hogy a szabadságért küzdő karok szövetségét fogják megkötni. Ugye a fejedelem erős ugye jogkörrel rendelkezik ebben a rendi konföderációban, ugye munkáját ugye Bercsényi Miklós vezetésével egy rendi jellegű, azaz főpapokból, fő- és köznemesekből álló szenátus segíti, azaz ellenőrzi. Tehát Rákóczi nem király, hanem vezérlő fejedelem, amelynek jogkörét tekintve azért kevesebb jogkörrel rendelkezik, mint egy király, de egy viszonylagos, majdhanem egyedüli döntés joggal bír. Ugye a háborús költségek ugye előteremtése volt a következő legfontosabb feladat a szabadságharcban. Ugye ez egyre nehezebbé válik, főleg a külpolitikai események kedvezőtlenebbé válását követően. Ugye a hadsereg fenntartása rendszeres francia segélyek után a Rákóczi birtokok bevételeire és a regáli jövedelmekre próbált megalapozni, viszont miután elzárta a csapot 14. Lajos, ezek már nem voltak elegendőek, így meg kellett oldani a gazdasági problémákat. A szabadságharc ugye idéglenesen kibocsájtott, részből készült pénze, az úgynevezett libertász, ugye idővel értéktelenné válik, tehát ez sem oldja meg a problémát. Milyen lehetőség volt még? Ugye a fejedelem ekkor merész lépésre fogja elszállni magát, hogy valahogy menedzselje a szabadságharc pénzügyi részét, ugye a nemesség megadóztatását, azaz a közteherviselést próbálta meg bevezetni a 18. században Magyar Királyság területén. Hát itt a magyar nemesek nem tartanak itt még fejben, illetve a rendi eszmék sem voltak ekkoriban még ahhoz annyira erősek, hogy a nemesség egy ilyes fokú a 13. század óta birtokolt jogáról lemondjon. Még akkor sem, hogyha ezen az ország akár függetlensége is múlna.
De azért voltak olyan nemesek, akik anyagilag is beszálltak
a szabadságban. Így voltak, viszont a közterviselésükben nem egyeztek bele. Ugye az 1707-es Ónodi országgyűlés a következő fontos országgyűlése a szabadságharcnak, ugye az általános adóztatás törvénybe iktatása történik meg az országgyűlésen, sőt, ugye radikális hangvételi országgyűlésnek is mondható az Ónodi, ugyanis kimondja a Habsburg ház így első József trónfosztását, aki első Lipótot váltja 1705-ben a császári trónon. Ez az Ónodi országgyűlés mindenféleképpen radikális minden szempontból.
És még hogyha itt egy kicsit maradunk az Ónodi országgyűlésnél, hogy ugye kimondták a trónfosztást, de ez mit, tehát ez gyakorlatban jelentett bármit, vagy ez csak ilyen szimbolikus jelentősége volt?
Hát ez inkább nem is szimbolikus is, és jogi is, ugye ez kimondja, hogy ugye a Habsburgok semmilyen jogot nem formálhatnak törvényileg sem a magyar trónra. Miért kellett ezt kimondani? Ez szintén egy korábbi jogi hercehurcához köthető, méghozzá a kettős királyválasztás idejéhez, illetve az azt megelőző időszakhoz, amikor második Ulászló félve attól, hogy majd nem születik fiúgyermeke, házassági szerződés köt 1515-ben a Habsburgokkal. Ők arra hivatkozva formálnak trónigényt. És ez dönti meg az Ónodi országgyűlés rá, hát majdnem egy 200 évvel.
És ez egyébként így érvényes volt? Tehát most például a Habsburgok, gondolom ezt nem vették volna figyelembe, ezt a döntést.
Hát nem, itt nyilván a katonai erőfölény dönt, tehát természetesen nem fogják azt mondani, hogy jó, hát akkor...
Akkor bocsi, akkor nem.
Akkor nem. De ez majd többször is előfordul majd Magyarországon, tehát ez majd 48-nál is elő fog jönni, meg majd az első világháborúnál is, tehát ez azért inkább szimbolikus, illetve jogi fontossággal bír.
Oké. Okay.
És akkor hogy is jutunk el egyébként itt a szabadságharc végéhez? Ha összegezni szeretnénk, hogy mi vezet a szabadságharc leveréséhez, akkor számtalan okot mondhatnánk. A külpolitikai helyzet kedvezőtlenné válását és alakulását, a magyarság megosztottságát, ahogy haladunk előre a szabadságharcban, ugyanis a nemesek egyre több nemes távolodik el Rákóczitól az adóztatás kérdése miatt, amit előbb említettem, gazdasági nehézségek is hátráltatják a harcot, illetve maga a katonai felkészültség is. Úgy itt a hiányos fegyverzetű kuruc gyalogság nem igazán tudja felvenni a harcot a császári regulális hadsereggel szemben, hogy a csapatokat csak ugye kevés ágyú támogatja a kurucférről, tehát mind azt látjuk, hogy katonailag is a labancok azért jobban felszereltek voltak. 1708-ban az előbb említett okok miatt gyakorlatilag eljutunk oda, hogy a fejedelem által vezetett hadak háromszoros túlerejük ellenére is nagyon súlyos vereséget szenvednek a császáriaktól a trencséni csatában. Igazából ez az 1708-as trencséni csata az utolsó, ami igazából megpecsételi már a szabadságharc sorsát. A következő évek inkább csak a segítségkeresés évei voltak Rákóczi szemében. Ugye ez a vereség forduló pontot jelent ugye a kuruc táborra nézve, a kuruc tábor egysége innentől kezdve tényleg látványosan megbomlik, többen átpártolnak a labancokhoz, félve a megtorlástól, a keleti országrész Pest is, pusztítja ekkoriban, hogy az ország pénzügyi-gazdasági válságba kerül, kimerül. Ugye a kuruc vezérkar is szétzilálódik, hogy Esze Tamás a kuruc táborban kitört lövöldözés során életét veszti, ugye Vakbottyán Pestisben meghal, ugye Ocskai áruló lesz, de elfogták és ugye lefejezik a kurucok egyébként, mivel ugye a szövetséges francia szintén védekezésre kényszerül, így külföldi segítségre sem volt már lehetőség. Tehát minden téren válságba és vereségbe sodródik a Rákóczi szabadságharc. Ugye a törékeny társadalmi egyensúly szépen megbomlik, ugye hiába lett Rákóczi, vagy hiába tett Rákóczi ígéretet ugye a szabadságharc mellett kitartó ugye jobbágyoknak a felszabadulása már, ugye Sárospataki országgyűlésen 1708-ben, ez az utolsó országgyűlése, az Ónódi után a kuruc országgyűlések sorának és a Rákóczi szabadságharc történetének, a hadsereg létszáma innentől kezdve azonban majd folyamatosan csökken az elpártolások miatt. Ezt követően azt látjuk, hogy a császári seregek gyakorlatilag a szabadságharc kiinduló pontjához a felső Tisza vidékére szorítják vissza a kurucokat, mire a fejedelem ugye megkíséri a mozgalomnak valamilyen szintű megmentését, hogyan külpolitikai támogatót próbál meg keresni. Ugye kiutazik Lengyelországba az akkor ott harcoló első Péterhez, és orosz katonai segítséget kér tőle. Ezt már előbb is említettem ott ugye az északi háborúval való összefüggésben. Péter cár nem ad katonai segítséget, viszont Magyarországon Rákóczi távol létében Károly Sándor annál inkább segítséget kér, viszont nem külpolitikai segítséget, mármint olyan értelemben, hogy a szabadságharcot nem győzelemre akarja vinni, hanem Habsburgokhoz fog békéért fordulni Károly Sándor, és felveszi a kapcsolatot a császári csapatok vezetőjével, Pálffy Jánossal, és hát innen is látszik, hogy például a Pálffy várói család a Habsburgokat támogatja. Ugye a vert helyzetben lévő kuruc sereg 1711 tavaszán, ugye a szatmári béke keretein belül megköti a Habsburgokkal a békét, és leteszik a fegyvert a Majtényi síkon, amely gyakorlatilag ugye a harcok hivatalos befejezését jelentette. Ugye a békét további fontos információ, hogy nem első József köti meg, hanem váratlan halála miatt a trónra kerülő harmadik Károly Mária Terézia jó édesapja fogja megkötni 1711-ben. Tehát szintén érdekes, hogy a Rákóczi szabadságharcot három Habsburg uralkodó kíséri végig, ugye első Lipót indítja, József alatt zajlik nagyjából, és harmadik Károly fogja lezárni.
Arról egyébként van bármi fennmaradt forrás, hogy Rákóczi hogyan fogadta azt a hírt, hogy a távollétiben békét kezdeményezett a helyettese?
Hát elég ingerült. Azt pontosan nem tudom, hogy hogyan. Annyi bizonyos, hogy árulónak minősítette Károly Sándort, nem fogadta el Károly Sándornak ezt a fajta lépését, úgy vélte, és egyébként az akkori köztudat is úgy gondolkozott Károly Sándorról, hogy elárulta a magyarság sorsát és célját, és az egész nemzetet, azzal, hogy a Habsburgokkal köt szövetséget. Viszont ez, ahogy így haladunk előre a történelembe, a történészek egyértelműen megállapították, hogy a Károlyi féle békekötés a szatmári béke keretein belül egy reális és abszolút egy jó döntés volt, és ezzel a magyarok elkerülték a csehek fehérhegyi vereségét. Ugye a csehek is lázadoznak a Habsburgok ellen, mint egyik örökös tartományuk, már ugye régóta. Fehérhegynél óriási mészállást tartanak a Habsburgok a cseheknél, és ugye ez itt nálunk nem került, vagy erre itt nálunk nem került sor. De Majtényi síkon egy viszonylagos békésebb fegyverletétel történik meg.
Meg mivel ugye már elhangzott, hogy egyre többen hagyták el a szabadságharcot, így ezért én feltételezem, hogy voltak azért támogatói ennek a békének is.
Persze, természetesen, tehát igazából több támogatója volt már, mint sem ellenzője. Tehát itt már nem is volt nagyon kuruc haderő 17-ben. Azért is említettem, hogy az 1708-as Trencsényi ütközet az már gyakorlatilag tényleg a végpontja, az 1711 a politikai lezárulása a szabadságharcnak.
És akkor mi történt a béke után? Milyen következményei voltak?
Ahhoz, hogy megértsük a következményeket, ugye fontos azért nagyjából a békepontokkal is tisztában lenni. Nagyon fontos, hogy azért is volt reálisabb kompromisszum a béke, mint sem a harcok folytatása, mert a szatmári békében, ha nem is az összes, de Rákóczi minimális törekvésének egy része azért érvényt kapott, például a rendi jogok elismerése, vagy a protestánsok vallásszabadságának megőrzésére ígéretet tesz harmadik Károly. Viszont a magyarok nem kapták vissza a szabad királyválasztásukat, tehát harmadik Károly csak ígéretet tesz a rendi jogok tiszteletben tartására, annak betartására viszont semmilyen irat nem kötelezheti. Ez majd látszik Mária Teréziánál is, meg az ő politikáján is többek között. Fontos pontja még, hogy amnestiát hirdetett a szatmári béke, azaz közkegyelmet biztosított a szabadságharcban résztvevők, és egyébként a Rákóczi családnak is. Az erdélyi fejedelemség ugye önálló államisága végleg megszűnik, ugye fejedelme a Habsburg uralkodó lesz innentől kezdve, és a közigazgatását is Bécs alá helyezik, ugye ezért jön majd a 12. pont március 15-ig egy unió Erdélye, tehát hogy közigazgatásilag visszaszerezzék az erdélyi területeket. A szatmári béké értékelése kapcsán pedig érdemes kiemelni, hogy ez egy reális kompromisszum, egy reális lehetőség volt ekkor jókor. Azért is mondható a reális kompromisszumnak, mert Károly Sándor ezzel megmenti a magyar függetlenséget, és biztosítja, ha nem is teljes bizonyossággal, de a rendi jogok tiszteletben tartását a Habsburg részről. Ugye a kompromisszumos béke pedig ugye lehetőséget teremtett Magyarország újjáépítésére is, igaz Habsburg-berkeken belül, és így lépünk át majd a 18. századba és a 18. század közepébe egészen pontosan, amikor is az is lesz a címe ennek a korszaknak, vagy neve ennek a korszaknak, hogy Magyarország újjáépítés a Habsburg birodalmon belül. Tehát ez a Habsburg dinasztia közreműködésével fog megtörténni. Rákóczi soha nem fogja elfogadni a szatmári békét, nem is tér vissza Magyarországra, és Törökországban fog meghalni.
Igen, és Rodostóban még ma is megtekinthető a Rákóczi féle ház, ahol ő lakott, és hogyha arra jártak, akkor nyilván érdemes megtekinteni, de nem kell olyan messzire elvándorolni, ugyanis Kassán is van Rákóczi Ferencnek egy emlékháza, amit pont a Rodostói ház mintájára húztak fel, ami pedig viszonylag közel van ugye a határhoz, úgyhogy javasoljuk, hogyha Kassán jártok, akkor ezt érdemes megtekinteni.
Hát ez egy tényleg jó hosszú tétel, és már valószínűleg veletek együtt mi is kicsit kimerültünk, de még hátra van az örökös kérdés, hogy milyen feladatokra lehet számítani az érettségén Rákóczi szabadságharc témájában.
Hát mivel hogy maga a tétel is elég komplex és összetett, én egy komplex feladatra számolnék, ha egy ilyet beletesznek, amiben előfordulhat egyszer akár egy térképes forrás részlet a Rákóczi szabadságharc eseményeiről, vagy az főleg valószínűleg az országgyűlésekről írásos forrás. Itt szinte biztos, hogy rá fognak kérdezni akár a Randi Konföderáció megalapítására, vagy a vezérlőfejedelmi cím megalakítására, illetve szinte bizonyos, hogyha írásos forrás van, akkor a trónfosztásra is rá fognak kérdezni. Tehát én biztos egy ilyen komplex, összetette feladatra voksolnék az érettségi összeállítása során.
Köszönjük, és köszönjük nektek is, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Találkozunk a következő adásban. Addig is, sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.